Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Japánba, lesz szó a Bálna Burgertől kezdve egészen az automatákig nagyon sok érdekes dologról, persze az olimpia apropóján. Aztán a műsor vége felé pedig még azt is megnézzük, hogy Törökországban, Szlovéniában, az Egyesült Királyságban miként változtak a szabályok, változtak-e egyáltalán, mit csinálnak ott a turisták, úgyhogy lesz egy kicsit a mindennapi életben is hasznosítható része a műsornak, az elején pedig izgalmas történetekkel várom önöket, tartsanak velem. Az olimpia kapcsán azért azt gondolom, hogy legalábbis virtuálisan sokat vagyunk Japánban, és nézzük azt, hogy miként szereznek érmeket a magyar sportolók, vagy miként nem szereznek, de legalább tisztesen helytállnak. Az biztos, hogy egy hagyományos időszakban azért bőven van turista Japánban, még akkor is, hogyha meglehetősen drága hely, még egy nyugat-európai pénztárcájú vendégnek is. Ugyanakkor van azért arra is lehetőség, hogy ha már a légi járattal megérkeztünk, akkor relatíve olcsóbb helyeken pihengessünk. Klasszikusan japán találmány például a kapszula hotel. Én is kipróbáltam, és az biztos, hogy aki klausztrofóbiás, annak nem ajánlom. Oszakában voltunk, és egyébként nem csak Oszakában, hanem több más településen is már ki lehet próbálni. Valójában úgy képzeljék el, mintha hotelt csinálnának egy hatalmas fiókos szekrényből, és amikor befekszünk, akkor azért fel tudunk emelkedni, de ennyi a maximum. A háttérben előttünk van egy televízió, és hát négyben befekszünk egy ilyen ágyba, nevezzük annak, majd behúzzuk magunkat, és fölöttünk is, alattunk is még valaki lakik. Előtte nézhetjük a televíziót, és jó ízűt alhatunk, hát nagyjából ennyi, amit tud. Bár hozzáteszem, azért van több kapszula hotel is, vagy legalábbis a Covid előtt még volt, aztán nem tudom, hogy mennyi fog újra nyitni, mert hogy amikor híre ment a világban, hogy ilyen van, sokan poénból is kipróbálták, de valójában, ha azt nézzük, hogy milyen egy átlagos japán szállás, akkor azért nem annyira vicc kategória, hogy nagyon sokan vagyunk kevés négyzetméteren. A japán lakások borzasztó kicsik, voltam jó pár látogatáson, és tényleg egyszerre hálószoba, étkezőszoba és játékszoba, meg minden az az egy darab hely, ahol vagyunk, és az étkezések is általában úgy történnek, hogy az alsó területről egy picit összeszerelünk, vagy kiszerünk egy asztalkát, és akkor azon van az étkezés, és ha ezt letesszük, és az ilyen szőnyegszerű valamit húzzuk elő, akkor meg fekvőhelyünk is van ugyanott, és egyébként az egyfőre eső négyzetméter, hát az meglehetősen kevés. A fürdést illetően pedig nagy közösségi fürdés van. Tehát Japánban komoly rituália van annak, hogy hogy kell elmenni fürdeni. Ezt is kipróbáltam, és természetesen koedukált, és amikor elmegyünk fürdeni, akkor először is alaposan elő kell készülnünk, megfelelő papucsot kell felhúznunk, amikor megérkezünk a fürdőbe, akkor a papucsnak kifelé kell állni, különben kinevetnek. Ilyen kis csipesszel meg kell jelölni, hogy melyik a mi papucsunk, mert hát egyforma egyenpapucsok sokaságával találkozhatunk. Aztán következik az előfürdés, amikor lezuhanyzunk, a hajunkat is meg kell mosni. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor a törölközőt a fejünkre hajtogatva rátehetjük a kobakunkra, és bemehetünk szigorúan 10-15 percig a jacuzziban fürdő, ahová bemennek persze a többiek is, majd amikor kijövünk, ismét egy mosakodás következik, utána még kipróbálhatjuk akár a szárítóautomatát is, majd a megfelelő papucs felhasználásával távozhatunk is. Úgyhogy bőven van itt szabály, amit be kell tartani. A japánok amúgy is végtelenül szeretik a bonyolult etikettet, meg ezeket a bonyolult normákat, és ezeket mind-mind komolyan veszik és betartják, és hát szégyen, hogyha valaki nem tartja be. Rendkívül tiszták, nagyon komoly a higiénia, tényleg igen, odafigyelnek arra, hogy a fürdés is hibátlan és tökéletes legyen, és minden apró dolgot megpróbálnak tökélyre fejleszteni, nem véletlenül sikeresek annyira a különböző elektrotechnikai dolgoknak az összeállításában is, és hát nem véletlenül híresek a japán automárkák arról, hogy megbízhatóak, legalábbis másokhoz képest biztosan. Aztán, hogyha már tudjuk azt, hogy hol fogunk megszállni, akkor azért spórolhatunk máson is Japánban, például, hogy kevesebb gyümölcsöt eszünk, és több friss dolgot, mert hogy a gyümölcs nagyon drága. Hát láttam 30 ezer forintos dinnyét is, és tényleg az ember nem tudja eldönteni, hogy az egy telefonszám, vagy pedig annyiba kerül. Hát viccet félretéve, az árakat illetően azért elborzadunk párszor, de cserébe viszont minden korrektül annyi, amennyi. Nem kell alkudoznunk, a taxikban sincsen borravaló, és pontosan oda visznek, ahova szeretnénk menni a legrövidebb úton. Kevesen beszélnek egyébként angolul, én azt gondoltam, hogy akár csak Norvégiában, Svédországban, Dániában, ahol szinte mindenki beszéli az angolt, Japánban is ez a helyzet, azt tapasztaltam, hogy azért korán sem ennyire általános. Sokszor a kis telefonjukkal próbálnak fordító programok segítségével kommunikálni, úgyhogy azért nem teljesen általános az angol nyelv ismerete. Ami még nagyon érdekes, hogy például Tokióban rengeteg automata van, eleve Japánban mindenhol vannak automaták, és sok mindent árulnak automatákból. Az élelmiszereket például jó részt automatából is megszerezhetjük nagyon sok helyen, de hogyha Tokió utcáira gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy minden utca sarkon volt egy automata, és hideg és meleg italokat is kaphattam belőle, és az volt a furcsa, hogy egyetlen egy olyan automatával se találkoztam, amelyik nem működött volna. Most lehet, hogy rossz helyen jártam, csak az is eszembe jut, hogy amikor bementem tanítani az egyetemre, és ott van pár automata, akkor hány alkalommal működött, és hány nem mondjuk egy szemeszter, egy fél év során, és hát ott nem olyan jó az arány. Elárulom ezt a titkot. Ezt képest Japánban meleg italokat is tudtam inni, amikor fáztam, és amikor melegen volt, akkor meg hideg italokat, nagyon jó minőségű, kiváló termékeket kaptam rögtön az automatából, és sose romlott el, amíg ott voltam, nem tapasztaltam. Persze biztos, hogy valamikor elromlik, de lehet, hogy valami véletlen furcsa gondolat miatt én mindig csak működőket találtam mindenhol, és nagyon sok helyen van, és a legkülönbözőbb dolgokat lehet kapni ezekből. Ami még nekem nagyon tetszett, az a pontosság, hogy mindig pontosan indulnak és érkeznek a járművek, 6 másodperces csúszás az már válságtanácskozást idéz elő, és mondtam már önöknek talán egy korábbi műsorban azt a furcsa feliratot is, amit egy kedves japán ismerősöm fordított át nekem, miszerint kérjük, hogy ha öngyilkosok akarnak lenni, akkor ne csúcsidőbe tegyék, mert még késnének a szerelvények, valahová ezt is kiírták. Ez persze nekünk morbidnak, meg furcsának tűnik, de azért sajnos nem csak ugye pozitív dolog van, az öngyilkosok száma nagyon magas Japánban, és nagyon sokan ezt a dolgot választják, ami hát komoly problémát jelent az országban. Egyébként sokáig gondolkodtam azon is, hogy miért van az, hogy Japánban az átlag életkor az magas, holott azért, ha valaki stresszesen éli a mindennapjait, akkor az egy átlagos japán munkavállaló, hiszen számára a munkahelyi siker a legfontosabb boldogságforrás, a munkahelyi főnök dicsérete az lényegesebb, mint valami otthoni családi boldogság. Tehát ebből a szempontból azért nagyban különböznek az európai munkavállalóktól a japán munkavállalók. Emiatt viszont tényleg drámát csinálnak szinte mindenből, úgyhogy szerintem ez tényleg stresszes, ha valami az, akkor náluk ez az. Ugyanakkor mégis ez kevésbé befolyásolja a várható élettartamot, legalábbis ezt látom én a statisztikákból. Amikor gondolkodtam, nagyjából arra a következtetésre jutottam, hogy a dolog titka az étel, az egészséges étkezés. Japánban ritka az édesség, vannak azért, de főleg az európaiak számára fenntartott meg az európai turisták miatt létesített éttermekben, meg hát vannak azért ingyencek, meg ők is meg akarják kóstolni az európai ízeket, de hagyományos japán éttermekben a legkülönbözőbb friss dolgokat adják, nagyon sok halat fogyasztanak, a hal tényleg annyira friss, hogy ott veszik ki előttünk az akváriumból, és valóban csak a minőségi termékeket kínálják, tehát tényleg az vagy, amit eszel típusú mondás, az itt igaz, és itt nagyon jó minőségű dolgok vannak. Hát az itteni sushit összesen lehet hasonlítani egy európai sushival, mert itt megettem olyan herkentyüket is, hogy otthon valószínűleg ilyetten belefordulok a székről, és íz lett, és úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon finom. Hát persze az étkezéseket illetően azért itt is vannak durva dolgok. Itt van például a japán gömbhal esete, több japán hal meg ennek a mérgétől, mint cápa támadásban. Hogyha Tokióra gondolok, akkor mindig visszavágyom egy picit, azért, mert nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy minden kiszámítható, pontos, precíz a tisztaság, és általában a japán stílus az nekem bejön, nem csak a kultúrkincsek meg az érdekességek, hanem az, hogy nyugodt vagyok egész nap, mert tudom, hogy ha valamit valaki megígér, akkor az pontosan úgy fog megtörténni. Nagyon érdekes példa erre, hogy cseresznyefa virágzás idején is voltam ott, ez ugye hatalmas ünnep nekik, és elmentem az Üenő parkba, így ü-betűvel kell mondani, az interneten nem így fogják megtalálni, de a japánok mondják az ü-betűt, tehát a Suzuki is Suzuki, és csak mi mondjuk Suzukinak, mert hogy ugye az angolon átjött hozzánk, az Isuzu is Isuzu, tehát a Toyota meg Toyoda, de Visszatérve egy kicsit ugye a parkra, gyönyörűen virágoztak ott a cseresztyefák, és néztem azt, hogy miként telepednek le már a különböző vállalatoknak a képviselői, meg a diákok jókorán délelőtt, hogy aztán délután, majd késő délután megérkezzenek a többiek, és aztán indulhasson a mulatság, meg kártyázzanak, meg iszogassanak. És kerestem, mert mondták, hogy van valami történelmi emlék, valami kis templom maradvány, vagy kastély maradvány, nem találtam meg. És amikor visszamentem a szállodába, japán szállodában voltam, hát nyilván mondhatjuk azt, hogy minden szálloda Japánban japán, de valójában a külföldi turisták a nagy hotelláncokat keresik fel, meg azokat a nekik készített szállodákat, amelyeknél az egyfőre eső négyzetméter, meg a fürdőszoba olyan, ami ennek lennie kell. Ehhez képest a japánok a belföldi turizmus során általában olyan szállodákban szállnak meg, ami hasonló egy kicsit az otthonukhoz, tehát például közös a fürdő, ilyen jacuzzi-szerű nagy fürdő van, és a szokásos fürdő hierarchiát azt mind be kell tartani, meg az előírásokat, meg hogy ki megy először, ki megy másodszor, stb. Tehát már meséltem erről, de igazából nagyban különbözik az, amit ők használnak, az a szálloda, és a nagy interkontinentális nemzetközi szállodák. És én egy ilyen kis japán hotelbe szálltam meg, nem az ár miatt, hanem mert kíváncsi voltam arra, hogy ez milyen. És hát elmeséltem ezt a történetet, hogy az Ueno parkban nem találtam meg ezt a kis kastélyt vagy templomot, és mondták, hogy semmi gond, jön-e még valamikor vissza. Hát mondom, lehet, hogy visszajövök majd, azt hiszem talán 3 nap múlva, talán dél körül, mert egyébként tetszik a szálloda, és biztos, hogy vissza kell még jönnöm Tokióba, és lehet, hogy itt fogok megszállni. Hát valóban így történt, amikor visszajöttem a Shinkansennel Oszakából, akkor ide jöttem, és nem tudom, 12 óra 10 perckor meg is érkeztem a szállodába, fölpattant egy ember ott a lobbiba, és mondta, hogy hát Dr. Kiss, hát mondom, igen, én vagyok, és mondta, hogy már várt, mert hogy szóltak a szállodába, hogy én 12-kor fogok érkezni, és egy önkéntes idegenvezetőként szeretném megmutatni ezeket a rejtett történelmi kincseket itt a parkban. És így is történt, elmentünk, miután becsekkoltam, és körbevezetett, és tehát nagyon érdekes, hogy elejtek pár szót, és akkor ők azt gondolták, hogy ha én azt mondom, hogy talán, hát akkor biztos, hogy délbe meg fogok érkezni, és oda visszatérek, és ha nem, akkor nem tudom, mi történt volna, de gondoskodtak arról, hogy valaki ott legyen, aki ingyen megmutatja nekem a parknak a nevezetességet. Ez rendkívül furcsa és érdekes és megható volt számomra, de rengeteg ilyet tapasztaltam, vagy hasonló tapasztaltam Japánban. És hát nekünk egy kicsit furcsa ez a fajta kultúra. Az utcazenészek. Ez Yokohamában történt, Tokió mellett van, és volt egy idő, amikor befoglaltam a szállást, akkor itt az itteni hotelbe foglaltam. Aztán rájöttem, hogy ez irgalmatlanul bonyolult, amíg reggelenként bemetrózok a belvárosba, és hát a legtöbb dolgot Tokióban a belső területeken csináltam, úgyhogy aztán szállást váltottam, de az első hotelem az itt volt, és maga a szálloda az tényleg pazar, közel volt a tengerpart, volt ott egy nagy úszoda is, és itt elmentem a helyi bevásárlóközpont első emeletére, hogy valamit vegyek, és láttam, hogy a bejárat előtt utcazenészek zenélnek. És amikor kifelé jöttem, láttam, hogy komoly sor alakult ki az utcazenészeknél, és nem értettem, hogy mire várnak az emberek. Hát arra vártak az emberek, hogy mindegyikük oda menjen az utcazenész kis kalapjához, és mindenki adjon egy kis pénzt neki, és addig, amíg nem adott pénzt valaki, nem ment el. Tehát nem úgy, hogy az utolsó szám előtt gyorsan lelépek, hogy ne kelljen adnom egy fillért is, hanem mindenki adott, és mindenki megvárta azt, hogy kifizethesse azt a pénzt, amit ő jónak látott azért, mert hogy élvezeti értéke volt annak, hogy meghallgatta ezt a zenét. Ez is nagyon fura volt. Na de mondok még furcsát, mégpedig azért, mert hát azért sokat voltam Japánban, és nagyon szerettem a piacok hangulatát. Tokióban van egy halpiac. A halpiacon úgy árulják a halakat, hát nem úgy, mint jó pár dél-európai országban, vagy akár ázsiai országban, hát szerintem a japánok hidegvizes borogatást tesznek a fejükre, hogyha egy ilyen ázsiai piacot, halpiacot megnéznek, mert hogy Tokióban a halakat természetesen jég közé rakva úgy árulják, hogy a tetején még van egy üveglap is. Tehát nem az van, hogy ott döngenek a legyecskék, és akkor hol rászállnak, hol lemászkálnak. Tehát nem az van, hogy csak úgy ott fonyadoznak a halak, és akkor, ja Istenem, veszítenek a frissességükből, hanem még láttam olyat is, hogy ilyen kis mozgó akvárium, és akkor ott úszkál, és közben nyomják bele az oxigént, mert úgy értem, hogy mozgó, hogy megfoghatják, és utána tovább vihetik az árusok, tehát nem állandó lerakatban van ott. De a legtöbbször a kis pultokon, mondom, jeget láttam, és ott voltak a frissnek, üdének kinéző árucikkek, és le volt az egész fedve, tehát teljesen szuper a higiénia, tehát hogyha Japánból valaki hazatér, akkor nem kell attól tartania, mint amikor az egyiptomi túrán elkapja a hasmenés, amit csak a fáraó átka néven illetnek az idegenvezetők. De ami még érdekesebb volt, hogy láttam azt, hogy hamburgert is árulnak a halpiacon, és hát akkor már tényleg minden nap csak japán ételeket ettem. Hát azt mondjuk, hogy sushi, de hát a sushi az csak egy dolog. Hát vannak a híres levesek, az udon leves, meg a rámen leves, és a klasszikus leveseken kívül számos más étel van, csak éppenséggel mi a sushit kedveljük, és az jutott el így Európába, Amerikába, de rengeteg féle fajta finom japán friss étel van, rengeteg halétel. Tehát gondoltam, hogy most már ennyi nap után tényleg talán a 2 hete itt voltam Japánban, mégiscsak jól fog esni egy hamburger, bár kicsit furcsa volt, hogy a halpiacon hamburgert adnak, és meg is kóstoltam, majd kiderült, de nem volt ez tiszta számomra az elején, hogy ez bálna burger volt, és ilyet is lehet kapni a halpiacon. Soha többé nem nyúltam hozzá, meg nem ettem meg, mert sajnálom a bálnákat. De nem vagyok az a típus, aki nem eszik húst, mert mondjuk úristen állatok, jaj, tehát tényleg nem vagyok vegetáriánus, de sajnálom a bálnákat, főleg azóta, hogy az Azori-szigeteken láttam egy bálnavadászatról szóló filmet, ott már betiltották ezt, de a 70-es években felvették, amint elmennek bálnára vadászni, úgy, hogy az egyikük az fodrász, a másik az ács, a harmadik az, nem tudom, taxis, és amikor az egyikük szabadságon van, akkor mindig figyeli a távcsövével a tengert, és amikor meglátja a bálnát, akkor szól a többieknek, hát az egyik otthagyja a vendégét, még meg se csinálta a haját a vendégnek, a taxit leállítja, és akkor mindenki rohant ki a kis csónakokhoz, és elmentek két csónakkal, két motorcsónakkal bálnavadászatra, és megcsákjázták a bálnát, és kivontatták majd az utolsó porcikáig a bálna feldolgozóban feldolgozták, de amikor láttam, hogy hát annyira szelíd, mint egy óriási borjú a bálna, tehát nem ilyen Moby Dick féle látvány volt ez a valós felvételekből készült filmecskében a bálna, hanem ilyen kis jámbor szerencsétlen, és annyira sajnáltam, mondtam, hogy hát tényleg bálnavédő leszek. Na most ehhez képest azért mondom, Japánban árusítják a bálnahúst azért, mert hogy kutatási célokból mindig lehet egy kicsit bálna vadászni, és hát ugye a végén az lesz belőle, hogy mégiscsak piacra kerül a bálna, és hát azt hiszem, hogy talán pár évvel ezelőtt még a kereskedelmi célút is engedélyezték. Nem tudom, hogy most éppen a helyi jogszabályok mit mondanak ki, és a környezetvédők tiltakozása mennyire volt eredményes. Ez viszont bizonyos, hogy a látogatásaimkor azért előfordult bizony az, hogy ilyen dolgot is árultak. Hozzáteszem, azért nem olyan nagy számban, nem olyan nagy mennyiségben mondom, egy ilyen árusot láttam a halpiacon. Ellenben nagyon sok egzotikus, izgalmas halféleséget kínálnak. A halpiac azoknak is érdekes, akik fogyasztani nem szeretik a halakat, de látványosságnak annál inkább. Egy dologra kell vigyázni, hogy időbe kell érkezni. Tehát itt szerintem reggel 7-8-9-10 óra tájban van komoly forgalom, és akkor lehet látni mindenféle dolgokat, de utána már 3 órakor hiába jövünk, kiürült az egész. A halpiacon kívül még ami érdekes, az a szumó birkózás iránti rajongása a japánoknak. Itt klasszikusan el kell képzelni, hogy két fura macitermetű úriember elkezd jobbra-balra tapicskolni a lábával, majd egymásnak feszülnek, ezt már talán filmekben látták a kedves hallgatók, és komoly kultusza van a szumó birkózóknak. A szumó istállókban nevelkednek, itt tanítják őket birkozni, és egy nagyon izgalmas közösséget alkotnak, és amikor éppen nincsen koronavírus járvány, akkor rendkívül népszerűek ezek a versenyek. Külföldi turistának nem is olyan egyszerű ide jegyet szerezni, vagy bejutnia. Tokióban elmentem még egy olyan toronyba, a Tokió toronyba, nem olyan fantáziadús elnevezés, ami egy-egyben úgy néz ki, mintha az Eiffel toronyot megcsinálták volna kicsibe, és hát állítólag meg is csinálták, mert hogy most már nincsen ott ezzel kapcsolatos semmilyen szabadalmi jog, vagy védjegy, vagy bármi, hát lehet ezt nyugodtan másolni. Egy picit izgalmasabbá tették azzal, hogy befestették, hát nem azt mondom, hogy rikítóra, de legalábbis nem annyira letisztultan elegáns, mint a párizsi Eiffel torony. Ugyanakkor kiválóan alkalmas arra, hogy felmásszunk a Tokió toronyba, és onnan aztán megnézzük a várost, a lüktető várost, ahol azért minden perc izgalmas és érdekes egy átlagos európai turistának. Lényegében, amikor hallják a műsort, akkor nyugodtan gondolják azt végig, hogy vajon hány olyan ország van, ahova szívesen elmennének, kíváncsi lennék, hogy Japán közte van-e, mert ha igazán egzotikus kultúrára vágynak, akkor egyrészt elmehetnek valami dél-amerikai amazonasbeli törzshöz, elmehetnek Afrikába, vagy elmehetnek Japánba, ahol úgy kapják meg mindezt az egzotikumot, hogy mellette minden pontos, precíz, higiénikus, tiszta, és a borravalót sem kell kifizetni, ellenben meglehetősen magasak az árak. Az éttermek is úgy működnek, hogy beülünk, és nagyon sok helyen már működik ez a kis kijelzős rész, hogy meg kell nyomnunk, és akkor jelzi, hogy mi szeretnénk valamit. Van, ahol cseng, bong, van, ahol csak vibrál, jelez, majd oda jön a kiszolgáló, és a legvégén pedig kifelé menet ugyanazon a helyen fizetünk a pénztárnál, tehát nem kell megvárnunk azt, hogy integetünk, és akkor végre valaki odajön. Úgyhogy könnyen és gyorsan működik az étkezés, nagyon jó minőségűek az ételek. Tehát tényleg itt azért romlott árut nem fogunk kapni, ezt borítékolhatom, hogyha valaki ide látogat, nem kell attól félnie, hogy bármi is romlott legyen, de még a legapróbb kis piacon is ez a tapasztalatom. Az automaták kínálata szintén olyan, hogy jól lakunk belőle, és nem azt érezzük, hogy te jó ég, olyan, mint a lejárt szavatosságú édesség, vagy bármi, hanem minden működik. Nagyon komoly gasztrocentrumok is vannak, persze lehet gyorsan is étkezni. Van Tokióban, a belvárosban egy metró megállóban egy olyan sushizó, ami több Michelin csillagot is kapott, és nehéz ide beférni, hogyha éppenséggel dübörög a turizmus. Érdekes, hogy elmesélte a tulajdonos, hogy semmi más nem csinált, csak egyszerűen hosszú-hosszú évtizedeken át sushit készített, és kifejlesztette a legtökéletesebb receptet. És hogyha valaki el akar jönni ide gyakornoknak, akkor semmi dolga nincsen, csak 6 hónapig mosogat, és megtanulja jól elmosni az edényeket. Aztán 6 hónapig megtanítják arra, hogy miként kell a zöldséget tisztítani, és akkor egy év után talán már nekiállhat sushit is készíteni. Úgyhogy arra gondolnánk, hogy milyen egyszerű dolog, és 5 perc alatt megtanuljuk. A valóságban a hajtogatás művészete se véletlenül Japánban terjedt el. Itt minden apró dolognak jelentése, jelentősége van, és valóban igen precízek és tökéletességre törekvők a japánok a mindennapi életben, azért ez általánosságban elmondható. De hogyha már meséltem a szumó élményekről, meséltem a tokiói halpiaccal kapcsolatos dolgokról, meséltem a cseresznyefa virágzásról, meg arról, hogy milyenek a japán vonatok. Ezzel kapcsolatban talán még annyit, hogy amikor lefotóztam a Shinkanseneket, és utána hazaküldtem az ismerősöknek, hát mondták, hogy milyen formatervezettek, milyen jók. De nem csak, hogy nagyon jók, hanem rendkívül pontosak is, és tényleg ki lehet számolni, hogy mikor, ha mit látunk majd, ha kinézünk az ablakon, mikor, hova érkezik a vonat. Pillanatokon belül úrrá lesznek a nehézségeken. De ez egyébként szinte mindenre igaz. Amikor a általunk Fukushima-inak mondott, de egyébként ugye ezt is űvel mondják ők, erőmű felrobbant, azt hiszem az egyik reaktor felrobbant, akkor itthon is kétségbe estünk, meg az ottani japán szervek is mindent megtettek, hogy minél hamarabb a káros következményeket enyhítsék, elhárítsák, de nem állt le az élet. Egy kedves barátom kint volt akkor éppen egy filmben szerepelt, színészként dolgozott Japánban, és hát látta ő is a tévében, hogy úristen, mi történt, emiatt ki sem mozdult otthonról, de hát érkezett 7:30-kor a telefon, hogy hát hol vagy, Dávid, itt kéne lenned 8 órakor a forgatáson. Hát de mondta, hogy hát úristen, katasztrófa, sugárzás, stb. Hát mondták, hogy ez nem indok arra, hogy te késsél a munkából. És egyébként, ha japánok, hogyha valahova mennek, akkor 1/2 órával előtte oda mennek, de hogy nem késnek, az szinte biztos, ezt nem is tudják értelmezni, ami nálunk van, hogy pár percet késünk, és az eleve úgy is működik, hogy hát ha 12-re valamit megbeszéltünk, akkor mi azért 5-6 percet késünk, azt pedig szerintem nem is tudnák elviselni, ami Afrikában szokás, hogy ugye van African time, meg European time, és az afrikai idő az az, hogy hát valamikor majd megtörténik az esemény, de ez még a hivatalos rendezvényekre is igaz. Voltam Ugandában egy olyan sajtótájékoztatón, ahol az ipari miniszter is jelen volt, meg a helyi országgyűlési képviselő, meghirdették 3 órára, 3 órakor csak mi voltunk ott. Aztán 4 órakor kezdtek gyülekezni az emberek 5:30-kor, 5 óra 5:30 táján már azért egész sokan ott voltak, és akkor 6 óra akkor megérkeztek a fontos emberek is, és akkor nagyjából 3 órás késéssel elkezdődött a sajtótájékoztató. Úgyhogy Az biztos, hogy ott az a mondás, hogy az európai embernek annak pénze van, az afrikainak meg ideje. Hát Japánban úgy tűnik, hogy kevés az idő, vagy legalábbis ami van, azt alaposan be kell osztani, mert itt aztán mindenki pontos, precíz és időben érkezik. Bár panaszkodott éppen japán ismerősöm, hogy hú, hogy felhigult mostanában minden, mert a fiataloknak már a munkakedve nem olyan, most már nem úgy működik, mint régen, hogy egy ember egy munkahelyen dolgozik addig, amíg nyugdíjban nem megy, vagy meg nem hal, hanem most már munkahelyet váltogatnak az emberek, meg van munkanélküliség, hogy ez milyen abszurd dolog, de hát nyilvánvalóan ott is mindig a mostani idősebb generáció szapulja a fiatalabb generációt. Bár az kétségtelen, hogy már van munkanélküliség komolyabb mértékben, ami régen nehezen elképzelhető volt. Tokióban azért gyakoriak a dugók, és rengeteg a taxi. Nagyon sokan a munkahelyi stresszt azt bárban, meg mindenféle mulatóban vezetik le, és hát az is igaz, hogy a japánok nem bírják az italt, tehát amikor én jó néhány erdélyi kiránduláson, vagy felvidéki kiránduláson ellátogattam pár barátomhoz, akkor én azért általában gyümölcsleveket, vizet fogyasztok, de azért nem vettem meg a jó bort, meg a pálinkát is azért megiszogatom, de hát amit kiképzést ott lehet kapni a helyiektől, azért szerintem fel kell kötni a nadrágot. Arról pedig nem is beszélek, hogy mi van mondjuk egy oroszországi rendezvényen. Hát voltam éveken keresztül többször Moszkvában egy ilyen filmsorozaton dolgozni, és hát ott mindig mindenkinek az egészségére inni kellett, de hát nem ilyen kis kupicával, hanem egy rendes kis vizes pohárnyi italokat hörpöltek ott fel. Hát nem is értem, hogy hogyan bírják, az biztos, hogy ezt nem nekem találták ki, de hát a japánoknak ennek az 1%-a is sok, és hát azonnal jól érzik magukat, állítólag szervezetükből valamilyen lebontó enzim hiányzik. Ehhez nem értek, hogy mi hiányzik, de az kétségtelen, hogy nagyon sok japánt már be kell húzni a bárból a taxiba szinte, mert megivott annyit, amennyi nálunk így a beköszönő vagy a kilépő, ahogy szoktuk mondogatni. Ettől még a stresszt azt egy kicsit fel kell dolgozni, oldani kell a munkahelyi feszültséget, bár ezt általában úgy csinálják, hogy a munkatársakkal mennek el ezekre a helyekre, tehát külső kapcsolatok nehezebben alakulnak ki. A főnök tisztelete az rendkívül erős, itt soha nem vonják kétségbe a főnök szavát, és még hogyha abszurd dolgokat kér az első számú vezető, akkor azt is készpénznek veszik, és megpróbálják megvalósítani, mert nem a főnök hibázik, hanem csak úgy tűnik nekünk, hogy ez lehetetlen, de bennünk van a hiba. Ezzel a mentalitással az biztos, hogy hegyeket is el lehet hordani. Magasak a fizetések, és van olyan szabály, hogy a szabadság idején nem szabad bemenni a munkahelyre. Azt hiszem, hogy nem a teljes szabadság idején, tehát néhány napot azért munkával lehet tölteni. Ez kicsit furcsának tűnik számunkra, de képzeljék el azt, hogy annyira munkamániásak voltak a japánok, meg hát talán még mindig azok, hogy mondjuk kivettek 2 hét szabadságot, de másnap már bementek dolgozni, mert nem bírták azt a feszültséget, hogy otthon vannak, és nincsen meló, és nem tudják továbbvinni a dolgokat. Emiatt viszont nem tudták magukat kipihenni, és a munkahatékonysága romlott, úgyhogy szabályozni kellett azt, hogy nem mehetnek be dolgozni, hogyha szabadságot vettek ki, de azt hiszem itt is vannak kivételek, például ilyen sürgős esetek, meg néhány nap, de legalább pár napot azért kötelezően otthon töltenek és kikapcsolódnak, vagy éppen turistáskodnak. A Japán azért fontos küldőország, a németek mellett talán a japánok turistáskodnak a legtöbbet, bár most az oroszok igencsak felzárkoztak hozzájuk az utóbbi időben, nyilván a Covid előtti időszakról mesélek. Meséltem már a furcsa szabályokról, a furcsa jogszabályokról, van belőlük bőven, ilyen például, hogy szabadság idején nem menjünk be dolgozni, de ilyen például az is, ami számunkra meghökkentő, hogy most már bünteti szabály, hogyha valaki 12 év alattiakkal szexuális kapcsolatba lép, és ez azért megdöbbentő, hogy eddig vagy korábban nem büntette, de az is érdekes, hogy itt még olyan automatával is találkozhatunk, amelyben lányoknak a budjait lehetett megvásárolni, ami megdöbbentő és abszurd számunkra, de valami oknál fogva ez Japánban azért elfogadott, bár ugyanilyen furcsa volt számomra, amikor bementem egy manga boltba, és rajzfilmfiguráknak az izgalmas képeit vásárolhatták meg, szigorúan 18 éven felüliek, úgy, hogy még az is ki volt jelölve, hogy hogyan kell sorba állni. Hát nem tudom, igazából nehezen tudom elképzelni azt, hogy magamtól elmenjek, és kifestőkönyvér sorba álljak, és ceruzákat vegyek. és közben arra gondoljak, hogy inkább nem is mondom meg, hogy mire gondoljak. Szóval ez egy kicsit furcsa számunkra, de azért ez is hozzátartozik az érdekességekhez. Volt olyan túrám is, amikor meg elmentünk Tokiónak abban a részébe, ahol ilyen elektromos üzletek sokaságát, de tényleg tucatját láttuk, és ott mindenféle ilyen kis kütyüt lehetett vásárolni. Hát ma már azért látjuk azt, hogy mindenhol annyira fejlődik a technika, hogy ezek a boltok már egy kicsit visszaszorultak, most már az interneten zajlik a kereskedelem, ritka az, hogy elmegyünk, és akkor ilyen kütyüt ilyen helyeken veszünk, inkább megrendeljük, vagy esetleg plázába megyünk. Van pláza bőven, bár hozzáteszem, sokkal jobb plázákat láttam Kínában, Sankajban, Pekingben, vagy akár Bangkokban, tehát a pláza az biztos, hogy tiszta, korrekt, jó üzletek vannak benne, de valahogy a plázaépítési ráz Kínához képest Japánban annyira nem volt élénk. Viszont rengeteg kultúrkincset megőriztek, rengeteg érdekes dolgot láthatunk turistaként is, meg hát rá is építenek arra, hogy mit várnak a turisták, és persze kiszolgálják az igényeket. Például Kiotóban, a régi fővárosban gésa találkozókat, meg előadásokat szerveznek. De valójában ez egy olyan kultúra, hogy idegeneket nagyon nehezen engednek ide be, és ha még van is, akkor is már ugye a japánoknak, és egy picit bezárkózottak ebből a szempontból, de egyébként is ők a saját kultúrájukat kellőképpen védik, tehát az idegenekkel sokszor bizalmatlanok. Nem azt mondom, hogy ne lennének vendégszeretőek, nagyon vendégszeretőek, csak a saját dolgaikat megtartják maguknak, amikről itt meséltem, azok is ide tartoznak, vagy a gések is ide tartoznak, vagy mondjuk az is ide tartozik például, hogyha ha mondjuk a szállodák közötti különbség, hogy nekik milyen szálláshelyük van, és az biztos, hogy ők megértik a saját dolgokat, és nem biztos, hogy azt akarják, hogy megértsék az európaiak, vagy a világ más része is az ő dolgaikat, de összességében Japán a kedvenc országaim közé tartozik, tehát én bárhányszor eljönnék ide még, és az a fajta mentalitás, ami az itteni embereket jellemzi, az tényleg elbűvöl engem, és hát csodálom őket. Ami még külön érdekes, hogy a virágoknak a kultusza milyen hatalmas, a cseresznyefa virág is, mint a mulandóság jelképe, milyen érdekes az, amikor a cseresznyefa virágzás idején külön televízió csatornán figyelhetjük azt, hogy éppenséggel mi, hol, mikor, hogyan virágzik, melyik fa éppen bontja a szirmait. Egyébként nem értettem azt, hogy most akkor hogy működik ez a cseresznyefa virágzás, mikor kell kimennem. Hát úgy működik, hogy ugye Japán azért meglehetősen nagy, és különböző területeken, különböző időpontokban virágzik a cseresznyefa, tehát március végétől tart az egész nagyjából május elejéig, hogyha március 28-án megyünk, akkor is van olyan hely, ahol látunk virágzott cseresznyefát, hogyha áprilisban megyünk, meg hogyha május elején még talán akkor is. Tehát nyilván nem mindegy, hogy ahova megyünk, ott mi virágzik. Tehát hogyha Tokióba megyünk, vagy Kiotóba, vagy Oszakába, akkor a március vége, április elejé időpont a megfelelő. Hát hogyha más területre, akkor meg más. De hogyha időnk van, és mindenképpen akarunk látni egy cseresznyefa virágzást, akkor azért ez ebben az idősávban valahol biztos, hogy látunk, attól függ, hogy éjszakon vagy délen. Nyilván délen előbb, éjszakon meg később virágoznak a cseresznyefák. Kiotóban nagyon szép a filozófus sétány, egy gyönyörű kis folyócska, partján jobbról-balra magasodnak a cseresznyefák, és szinte beborítják a folyó feletti részt, és minden rózsaszínben, fehéres rózsaszínben, meg fehérben pompázik. Valóban mesebeli látvány. A császári palota kertje Tokióban még, ami nagyon jó cseresznyefa virágzás figyelés szempontjából, és az Ueno Park, ez még a nagy kedvencem, ahol egymást érik a gyönyörűbbnél gyönyörűbb fák, és ezek április elején virágoznak. Turisztikai szempontból nagyon sok érdekesség van még Japánban, nem csak Kyoto, Osaka, Tokió érdekes, hanem felfedezhetjük a városok sokaságát. Elmertünk a kis apró szigetekre is, és az biztos, hogy nem fogjuk megbánni, úgyhogy hónapokat el lehet itt azzal tölteni, hogy csak utazgatunk. Nagyon sokan a Fujit is megnézik, és kirándulásokat tesznek. Azt gondolom, hogy azért ahhoz elszántság kell, hogy valaki egy nagyon komoly nagy túrát összerakjon itt, de hát sokunkban van elszántság. Én minden esetre lefotóztam és örültem neki, és nagyjából ennyi volt, de hát vannak olyan barátaim, akik egészen biztosan itt túráznának. Amúgy is van lehetőség a természet felfedezésére, bár hozzáteszem, igazán jó termőföld kevés van Japánban, és eszembe jutott az, hogy nemrég voltam Martonvásáron a mezőgazdasági múzeumban, és ott olvastam az egyik kis táblán, hogy Magyarország területének 80%-a jó termőföld, és hát ez rendkívül sok hektárt jelent, és akkor eszembe jutott, hogy Japánban meg hát tényleg alig van igazán jó föld, meg Angliából egyszer jöttek Magyarországra agrármérnökök, és hát ők is ámuldoztak, hogy te jó ég, hogy itt milyen fantasztikus adottságai vannak a talajnak. Hihetetlen, hogy hol termesztenek növényeket, Izlandtól egészen Afrika keményebb részeig, tehát ahhoz képest tényleg Isten áldása az, ami nálunk van így a mezőgazdasági területeket illetően. Hát Japánban azért keményebb a helyzet, de hát itt is termesztenek nagyon sok mindent attól még, pedig nem olyan jó az éghajlat, meg néha előfordulnak azért komolyabb gondok is, már úgy értem például cunami, meg egyebek, úgyhogy a természetet, a természeti lehetőséget illetően azt mondom, hogy Magyarország sokkal inkább kedvezőbb helyzetben van, nem beszélve arról, hogy Japánban mindig egy kicsit mozog a föld. De amikor először kiszálltam a repülőgépből, akkor bementem a várócsarnokba, és nem értettem, hogy miért van olyan furcsa érzésem. Aztán másnap is az egyik plázának a tetején éreztem, hogy mintha a plázával valami gond lenne. És kiderült, hogy előfordulnak olyan időszakok, amikor érezzük ezt a kis földmozgást, ezt az enyhe kis mozgást, amit a japánok már egyáltalán nem éreznek, és a turisták közül sem mindenki, de azért előfordul, és hát emiatt, meg a gyakori földrengések miatt azért tényleg azt kell mondanom, hogy kemény az itteni élet. Bár hozzáteszem, az épületek is olyanok, a felhőkarcolók, a hatalmas épületek Tokióban, a központi negyedben, hogy nagyon erős földrengéseket is kibírnak. Ezt az enyhe kis mozgást, ami nekem még furcsa volt, ezt pedig mondjuk 4 nap után már meg se éreztem, és az ottaniak pedig egyáltalán nem érzik. Nagyon jó üzletek vannak Japánban, nagyon jó cukrászdák vannak, pedig mondom, ők nem igen esznek édességet, de azért gondoltak a vendégekre is, meg azokra, akik az európai ízeket meg akarják kóstolni, de a legjobbak a különböző halételek. Nagyon sok kis mini múzeum, úgyhogy a kultúrát tényleg magunkba szívhatjuk. A császárkultusznak a régi emlékeire is sok minden emlékeztet. Gyakorlatilag nem tudunk egy percet se unatkozni úgy, hogy nem is tudok igazából olyan negatív dolgot mondani, hogy mi az, amire figyelni kellene, mert hogy úristen, valami nagy gáz lesz. Biztonságban érezzük magunkat egy olyan helyen, ahol azért a pénztárcába kell nyúlni, hogyha egy szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, vagy hogyha egy komolyabb dolgot akarunk vásárolni. De maga a kultúra, a japánok mindennapjai, azok rendkívül érdekesek. A szervezést illetően nekem pozitív tapasztalataim vannak, azért furcsa számomra, amikor az olimpián néha hallom azt, hogy mondjuk a bicikliseket is megvárakoztatták, nem engedték el, tehát itt azért vannak bakik, ha jól értelmezem a magyar médiában elhangzottakat, meg azért külföldön is néztem egy angol nyelvű portált, és ott is azt mondták, hogy azért döcögnek a dolgok, de hát nyilván ezek előfordulnak mindenkivel, a legjobbakkal is. Amikor én valamilyen eseményen, rendezvényen részt vettem, ott azért relatíve flottul működtek a dolgok Japánban, és minden működött. Osaka is, Tokió is, hatalmas bankváros is, és az üzleti világnak az erősségét mutatják a hatalmas irodaházak, felhőkarcolók, a csillogó-villogó fénytáblák is, úgyhogy egy kicsit ez New Yorkhoz hasonló, mert hogy itt is azért szeretik ezeket a fényreklámokat. Van olyan negyed is azért Tokióban, ahová mulatni járnak az emberek, itt is külön láttam Japanese bart, tehát olyan helyet, ahova japánokat várnak. Hát nem tudom, hogy ha más valaki be akarna menni, akkor elkérik-e az útlevelét, hogy hogy működik, de itt is azért néha megfigyelhető az elkülönülés. De azzal együtt, akikkel beszéltem, mind kedves barátságos emberek voltak, és összességében szerintem egy japán kirándulás az mindenképpen hatalmas élmény, úgyhogy ha valaki teheti, a bakancslistára azért vegye fel. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt, Kis Robert Rihárdot hallották. És a végére még maradt két információ, ezt még hadd mondjam el. Az egyik, hogy változtak megint az utazási szabályok, hogyha a külföldre utaznak, mindenképpen nézzenek utána. Most már az Egyesült Királyságba be tudnak úgy utazni, hogy elfogadják az Európai Unió által jóváhagyott Európai Unióban adott vakcinákat is, bizonyos feltételekkel nézzék meg ezt. Szlovákiában azt tapasztaltuk, hogy viszonylag könnyen beengedtek minket, bár hozzáteszem, itt is van regisztráció, és ezt ne feledjék azért, mert ki tudja, hogy önök esetében mi lesz a helyzet, és azt is látjuk, hogy Törökországba egyre több magyar turista megy, mert hogy a 18 év alatti gyermek is utazhat, hogyha nekünk van védettségi kártyánk, akkor neki még negatív PCR-teszt sem kell. Az orosz turizmus is elkezd megindulni, most már úgy tűnik oda-vissza, úgyhogy vannak változások, szigorítások is, könnyítések is. Jó utat, viszont hallásra!